Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életben beszélve a tanállat, hiszük és tudjuk, hogy Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit a mai reggelen is. Ez a szép épület, ami elkészült a javunkra, és hamarosan mindenki átköltözik, már a pénztár is itt van, úgyhogy lehet reménységünk. Minden nap számomra, szinte a múlt héttől is ezt élem át, mindig tartogat valami újat, amit örömmel veszek, és hálás szívvel fogadok. Most láthatjátok talán először ti is az elkészült urasztalát és szószéket vagy pulpitust. Eddig nem volt itt, és talán tudjátok azt, hogy azért lett ilyen tónusú, mert a régi épületnek az égését, a tragédiáját úgy gondolták a szervezők, a megvalósítók és a mérnökök utalni, hogy legyen valami jelképe, egy üszkös fadarab, egy üszkös rész, ahol a régiből más nem nagyon emlékeztet bennünket a régire, ez igen, hogy ez lett belőle, és ezen a héten vették birtokukba a teológusok is a tegnapi nappal, és veszük ma nagy megtiszteltetés, hogy pont én prédikálhatok ezen a reggelen, és hát sok vélemény volt róla, majd ezeket összegyűjtjük van a hónapban, azt egy megjegyzést mondok csak el, mondták, hogy most már három kereszt is van a teremben, mondtam, hogy ez egy nagyon jó dolog, van egy nagy kereszt és a két lator, mindig egy lator prédikál, úgyhogy ezt vegyük figyelembe. Úgyhogy ilyen hálával vagyunk ma együtt ezen a reggelen, ebben az új, ma is új környezetben. Pál apostolnak a Korintusbelékhez írt, gyülekezethez írt második leveléből a mai igét olvasom, a hatodik rész első 10 versét. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, virrasztásban, bőjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfenyítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Kedves testvérek, kollégák, munkatársak! Vasárnap templomban voltam egy vidéki gyülekezetben, és a lelkész erre az egész évre való célkitűzést mondta el az istentisztelet keretében is, és azt az érdekes jelentést tette, hogy nagyon szeretne azokra koncentrálni, akik járnak a gyülekezetben, és akik nem járnak a gyülekezetbe, azokra nem szeretne koncentrálni. Ez azt jelenti, hogy hosszú évekig, körülbelül 20 évig látogatta a tagokat, és sokaknál nem ért el eredményt. Nem jöttek el, nem mozdultak meg,
még úgy udvariasságból, vallásosságból sem. És azt mondta, hogy akikhez így eljárt 20 év alatt, azokhoz most már nem fog eljárni. Szeretne azokra jobban koncentrálni, akik ott vannak a gyülekezet területén, és kapcsolódnak. És hát ezt a szót is használta, hogy hiába. És hát ez a szócska, a hiába, Pál apostolnak a levelében is előfordul, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. És hát hosszan elgondolkoztam ezen a szócskán, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Nagyon súlyos gondolatokat is felvet ez a szócska, ez az ige. Így van-e, lehet-e hiába kapni a kegyelmet? Lehet-e hiába való a kegyelem? Isten kegyelméről beszélünk. És azt gondolom, hogyha valaki ezen kezd gondolkodni, akár a saját élete felől, akkor azt mondhatjuk, hogy megrendülnek az alapok. Hogy valakinek milyen az élete, milyen a hite. És egyből elkezdtem gondolkodni, hogy a hiába valóságról, a hiába szóról milyen sok mindent el lehet mondani. Hiszen a Prédikátor könyve az Ószövetségben, ennek ez a fő szlogenje, fő mondata, minden hiába valóság. Ő mindenre ezt érti az életnek, minden részére. Aztán gondolkodtam azon, hogy mi van, hogy csak a munkáról szól. Hogyha valakinek értelmetlen a munkája, ha azt látja a saját munkájára, hogy az hiába való. Hogy az élete egy szakaszáról, hogy ezt hiába csinálom. Amikor fölébred reggel, vagy hazamegy este, és azt mondja, hogy hiába teszem mindezt. És Pál apostol sokat beszél a korintusiaknak erről egyébként, azt mondja, hogy attól féltelek titeket, hogy talán hiába fáradoztam értetek, mondja a Galata levélben. És én magam is nehezen élem meg azt az én saját munkámban, hogyha valakiből nem lesz lelkész. Itt tanul a teológián, foglalkozunk vele, átmegy a vizsgákon, törődünk vele, beszélgetünk, utazunk, állítatot tartunk, imádkozunk, és a végére pedig az a gyümölcs, hogy valaki lelkész lesz, és elmegy egy gyülekezetbe, az nem érik be. Én is felszoktam, hogy most ez hiába való volt, hogy ő itt volt. És ne értsétek félre, van olyan lelkész, van olyan személyiség, aki valószínűleg jobb, ha nem lesz lelkész, maga miatt is nem tudná ezt a terhet elviselni, de az érzés akkor is bennem ez, hogy ez hiába valóság volt, hogy ő itt volt köztünk. És hát a korintusi gyülekezettel kapcsolatban Pálnak nagyon sok gondolata volt, ez volt az a gyülekezet, akivel nagyon sok vitája volt, ugye több levelet is ír, az egyiket úgy tartja a teológia történet, hogy a könyhullajtással írt levél, mert annyira sok keserűség volt és visszásság a gyülekezetben, és gyülekezet és Pál apostol között. Tudjuk azt is, hogy azért, mert Korintus egy virágzó város volt, kikötőváros, kereskedőváros, és nagyon sokféle ember gyűjtött össze, voltak zsidó keresztények, voltak pogányokból lett keresztények, voltak törvényeskedők, nagyon sokféle volt, és ezekkel konfliktusa volt Pálnak. És ezzel, főleg a második levélben, ez inkább ilyen lelki gondozói levél, ebben nagyon sok mindent felsorol Pál ezek közül. És ott a korábbi részben három ilyen fontos dolgot mond el, azt mondja, hogy Krisztus szeretete szorongat minket, új teremtés, új élet, abban járhatunk, járhatnak a hívek, és hogy Isten ránk bízta megbékéltetés szolgálatát, mivel Krisztus megbékélt velünk, ezért mi is megbékélhetünk, és megbékélthetünk másokat. Ez volt az alap, amiről ír, ezek a konfliktus helyzetek, nagyon szépen ír, és akkor jut ki erre a gondolatra, hogy ez a hatodik rész első verse, ez foglalja össze, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták az Isten kegyelmét. És ez a hiába szó, ez egy nagyon, nagyon erős szó, nagyon kemény szó, ok nélküliséget, cél nélküliséget, alaptalanságot, fölöslegességet, haszontalanságot feltételez. És Ahogy mondtam, Pál nagyon sok levelében, a Galata levélben, a Tesszalonika levélben, a Korintusi levélben ír arról a munkáról, amit maga végez, mint gyülekezet alapító, mint pásztorló, mint atya, és így fakad ki a Galata levélben, hogy hiába tapasztaltatok ilyen nagy dolgokat, ha így volna, valóban hiába. Elmondja, hogy ez egy mennyire szörnyű ez az érzés, hogyha valaki valamit tesz hosszan, és azt hiába teszi, annak nem lesz gyümölcse. És van itt egy szó a görög nyelvben, ami még sokkal erősebbet fejez ki, mint csak a hiába valóság. Ez a kenon szó ürességet jelent, űrt, hiába valóságot, tartalmatlanságot, eredménytelenséget, haszontalanságot jelent. És ha az életünkre gondolunk, munkákra gondolunk, hitünkre gondolunk, akkor hogyan van jelen ez a szó mindebben? Szeretnék egy példát olvasni. Ezen a héten, és múlt héten jelent meg Viski Andrásnak a Kitelepítés című regénye. Ez egy hosszan vajúdott könyv. Viski András, annak a Viski Ferencnek a gyermeke, aki az 50-es években elvittek kényszermunkára a Duna-deltába, és a családja, édesanyja, egy szolgáló és 7 gyermek pedig kitelepítésre került. És ezt dolgozza fel nagyon sok drámában, nagyon sok írásban Viski András, és ebben 822 ilyen kis részletben, mintha bibliai szakaszok lennének, dolgozza fel ezt a témát. Most egy ilyet szeretnék felolvasni nektek. A 24-es. Nagy szükség mutatkozott a párthatározatra, többen, köztük a pártba, sőt a Securitatéba átigazolt papok is fennen követelték a megalapozott és egyértelmű állásfoglalást, mert hiszen könnyen belátható, hogy nem létezik, azaz nem vagy, húzd meg magad, Isten, és egyhangon a drága-drága Gagarinra hivatkoztak, akit pikpak kilőttek az űrbe, mint egy proletár Münchhausen bárót, hogy tisztázza végre a kínzó kérdést, létezel vagy sem. Nem kell ezen annyit rugózni, és amikor Gagarin visszajött, kijelentette, hogy nincs Isten. Nem találkozott veled sehol, pedig ott keringett, gombafej a híg levesben, egy szépséges galóca az űrben. Nos igen, a nincsben a nincs van, nem a mi Istenünk. De amikor Gagarin az űrből visszanézett és megpillantotta a földet, elállt a lélegzete ettől a szépségtől, és könny szökött a szemébe. Igen, csak megingott. Nem kétséges, lehet, hogy csak-csak létezik mégis, de ezt a kételyét már nem foglalták a párthatározatban. Lehet, hogy a nincsben mégis van valami, és ha nem is valami, mert az végképp túlzás volna, hanem van ott valaki, aki összegömbölyödve kis helyen is elfél, mint az ő Ervin nevű macskája, töprengett Gagarin. Azaz, hogyha egészen pontosan és a párthatározat tárgyalagosságával akarunk fogalmazni, lehet, hogy pont ez az űr nincs, hanem csak a valami van, és benne a valaki, mint például mi is. Ezek a csontra száradt valakik itt ebben a fogolytáborban, és az is lehet, igen, hogy az űr nem ott kívül van, sőt, eszébe sincs kívül lenni, hanem belül. Itt bennünk, a mellkasunkban, a szívünkben, a csontjainkban, a koponyánkban, a gyomrunkban, a zsigereinkben, na és a szavainkban is. Igen. A szavakban is ott van, mint egy csillagfényű gyémán, gondolta Gagarin, és szerelmes Ervin macskáját látta elsuhanni, az Androméda ködben. Űr, valami, hiába valóság. Ebben a könyvben nagyon sok szó van erről. Hol van Isten ezekben a helyzetekben? És mi a válasza Pál apostolnak erre a kérdésre? Azt mondja a továbbiakban, hogy egy Ószövetség idézetet mond az Ézsaiás könyvéből, a kegyelem idején meghallgattalak, üdvösség napján megsegítettelek, íme itt van a kegyelem ideje, és itt van az üdvösség napja. Ez a fő kérdése mai napnak is, működik a kegyelem, vagy nem működik. Ha nem működik, akkor Isten sem működik. Úgy fogalmazza meg ezt Pál egy másik helyen, ugyanezzel a szóval, ha Krisztus nem támad fel, hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. A kegyelem, az üdvösség Isten kezdeményezése. Ez van az idézetben. Isten kezdeményezi az üdvösséget. A kegyelem idején meghallgattalak, az üdvösség napján megsegítettelek. Ez a két fontos szó jön elő, meghallgattalak és megsegítettelek. Ez Isten munkája az életünkben is. Meghallgatlak, meghallgattalak és megsegítlek. Mind a kettő. És ezen a nyomvonalon, ezen az isteni gondolatsoron működik a mi életünk és a mi közösségünk is. Nem direktívákon, nem törvényeken, nem csak szabályokon, nem csak levelezésen, hanem meghallgatáson. Azok is kellenek. De azt egy cég is meg tudja csinálni, vagy bárki. A mi keresztény közösségünknek a lényege, minden közösségnek, minden gyülekezetnek az, hogy van meghallgatás. Meghallgatjuk Istent, ahogy közösen hallgatjuk, meghallgatjuk egymást. És megsegítelek. Ott van hozzá ez a gondolat, nem csak meghallgatom, megsegítem. Akkor beszélgetek teológusokkal, sokszor van ilyen érzésem, hogy meghallgatom, de mit tudok tenni? És nem mindig tudok egyből valamit tenni, mert ott csak a meghallgatáson van a hangsúly. Egymást is meghallgatjuk és megsegítjük. Ez egy közösségnek a lényeg. Azt mondja Pál az ürességre, a hiába valóságra, hogy hát ezt Isten teszi velünk. Mi is tegyük egymással. Meghallgatlak és megsegítlek. Ez az igazi szolidaritás egymás között. És hát Pál még tovább megy, nem tudjuk végigvenni ezt a részt, mert nagyon gazdag. 9 próbát mond el, amit ők átéltek, és talán mi is átélünk. 9 belső tulajdonságot sorol fel, és 9 ellentétpárt ebben a részben. És ezek mind a szolgálatról szólnak, hogy Isten hogyan használja Pál apostolt az ő szolgálatában. És azt gondolom, hogy ha ez a mai üzenet elér bennünket, akkor ezt látjuk meg. Lehet, hogy találkozunk az életünkben, a munkánkban, a kapcsolatainkban ezzel az ürességgel, ezzel a hiába valósággal. És gyakran így fakadunk mi magunk is fel, hogy miért hiába minden. És azt hangsúlyozzam a számunkra, ez az ige, ebből az idézetből, hogy Isten meghallgat és megsegít bennünket, és mi is ezt tehetjük egymással ebben a közösségben, meghallgathatjuk és megsegíthetjük egymást. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy én kicsi vagyok, kevés vagyok, én szegény vagyok ebben, de éppen ezzel fejezi be Pál apostol, hogy mint szomorkodók és mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Mindnyáján szegények vagyunk, de mégis gazdagíthatjuk egymást. Ez az evangélium. Ki verset szeretnék a végére olvasni nálam, sokkal jobban és szebben fogalmazta meg Dzsida Jenő. Egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam arannyal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába, az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet. Gyönyörű szavakat, igéző szavakat, hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívlelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázék, őzike ne fázék, hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akar gyúlni az erdőben. S egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek, egy ügyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken, az Úr áll mögöttem. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, azt a kegyelmet, hogy azt az űrt, amit gyakran érzünk, vagy látunk magunk körül, vagy magunkban, azt te be tudod tölteni, és nem az űrt kell keresnünk, hanem téged. És köszönjük, hogy akkor is ott vagy velünk, amikor esetleg nem látunk, elveszítünk magunk elől, hiszen a kegyelem működik, ott állsz mögöttünk. És így kérünk téged erre a hétre, ennek a hétnek a munkáiba, a döntéseibe, tevékenységeibe, hogy így jöjj velünk, és így áldj meg bennünket minden nehézségben, konfliktusunkban. Ha tudjuk neked szánni, ha tudjuk meghallgatni, amit mondasz, és megcselekedni, és így tudjuk egymást is meghallgatni, és egymást is megsegíteni. Jöjj velünk, kérünk, és áldj meg minket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek, íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Amen.